aktuális helyzet is bizonyos értelemben befolyásolja a szellemi életünket. És azért is mondtam azt, hogy örülök, hogy itt vagytok, mert többen, akik nem régóta jártok az Úrral, mert ez a rázás, amiben bizonyos értelemben most vagyunk, most függetlenül attól, hogy a Máté 24 alapján nem lehet fölmérni pontosan, hogy a vajudási fájdalmak közül most pontosan hol tartunk. Nagyon érdekes volt, hogy a gyerekek egyiken felvetette, hogy hát volt az első világháború, a második világháború, spanyolnáta, stb. Hát miért pont most? És beszélgettünk velük egy kicsit arról, hogy milyen jelek vannak az utolsó időkben, mi az, ami beteljesített, mi az, ami nem. De egy biztos. A Lukács evangéliumában Jézus ezt a pillanatot, amikor ő visszajön, azt azzal fémjelzi, hogy föltesz egy kérdést, talál-e majd hitet a földön? Talál-e majd hitet? És ezzel kapcsolatban szeretném megemlíteni a Róma belékhez írt levélnek az egyik versét, a 10-es fejezet 17-es versét. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszédén keresztül. Tehát, ha most szó volt az ígéről, én is ehhez csatlakoznék, az ige. Bevezető ige ebbe a kis rövid üzenetbe, a Máté evangélium lesz, a 7-es fejezet. Mindenki, aki hallja e szavaimat és megteszi azokat, hasonló egy megfontolt férfi emberhez, aki kősziklára építette a házát, Máté evangélium 7-es fejezet 24-es verset olvasom, és zúgott a záporeső, és jött az árvíz, és fújtak a szelek, nekiestek a háznak, de nem omlott össze, mert kőszikla volt az alapja. Aki pedig hallja egy szavaimat, és nem teszi meg, hasonlít egy bolond emberhez, aki a házát homokra építette, és szakadt a záporeső, jött az árvíz, fújtak a szelek, nekiütköztek a háznak, összeomlott nagy zuhanással. Tehát innét indulunk. Tehát a szellemi élet egy építkezés. És ahhoz, hogy a hit az ember életében stabil legyen, különösen ezekben a rázás alatt álló időkben, de még egyébként az se kell nagyon, hogy ez utolsó időben meg tudjuk állapítani egyáltalán, hol tartunk, mert maga ez a helyzet, amiben vagyunk, ez már látható, hogy micsoda félelmet és rettegést okoz az egész világban, és nekünk is ilyenkor megpróbáltatik a hitünk. És azért nagyon nem mindegy, hogy hogyan építkezünk. Mikor belépünk az Istennek a királyságába, megtérünk, bemerítkezünk, és bizonyos értelemben, ugye Jézus azt mondja, hogy bennünk lesz a királyság. Tehát mikor a közösségünk kialakul a királysággal, különösen a fiatal hívők belépnek, és úgy vannak, mint Kalambó a konyhába, mikor belép, és beleeszik mindenbe, van egy ilyen részt, nagyon szeretem, most nem fogom kifejteni, és össze-vissza beleeszik mindenbe egy idegen királyságnak a nagykövetségén, van ott kell neki nyomozni, és hát utána rászólnak, hogy ez a királyétel, ez nem az, ez egyébként meg nem is az, aminek gondolja, és akkor nagyon örül, hogy ez valami különlegeség, mondják, hát ezt nem ezt a pékségből hozattuk. Tehát, hogy, és össze-vissza belenyúlkál minden. Sokszor mi is ívünk a tanításokkal, hogy bemegyünk valahol, vagy nagyon nyomozunk, és belenyúlkálunk mindenféle ételbe. De a királyság nem ilyen. És erről szeretnék egy picit beszélni. Egyébként annyit megjegyezzek, hogy amikor Isten királyságába belép egy ember, akkor ha a Szent Szellem ajándékát átveszi és közössége van, akkor kialakul egy olyan érzékelő képessége, hogy megérzi, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami nem jó. De ezt fejleszteni kell. A Kolosse levélben azt mondja, ez nagyon szeretem egyébként a Kolosse egyet, és azt mondja, mert Krisztusról ad egy olyan kinyilatkoztatást, amit sehol máshol nem látok. 15-ös verstől mondja, Krisztus a láthatatlan Istennek a képmása, az egész teremtésben az első szülött. Benne teremtettek mindent, a mennyekben és a földön láthatókat, láthatatlanokat, trónokat, uraságokat, fejedelemségeket, fennhatóságokat, ő rajta keresztül, és ő végette, teremtették a mindenséget. És azt mondja, hogy ő mindenek előtt való, és most jön, amire ki akarom futtatni ezt az igét, a mindenség, ő benne áll fenn. Tehát Krisztus nem azért kell csak nekünk megismernünk, mert ő megváltott minket. Krisztus sokkal, még azt kell mondjam, hogy számunkra a megváltás a legnagyobb dolog, amit átéltünk az életbe, de ettől függetlenül ő még ennél is sokkal-sokkal több. Mert a mindenség ő benne áll fenn. Na most a tanításoknak, amikbe belenyúlkálunk, mikor beérpünk a királyságba, az összessége Krisztus. De Krisztus még ennél is több, ami a tanításokban megvan, mert Krisztus több, mint még a kinyilatkoztatott igénél is több, mert ő a teljes szellemi valóság. Tehát ő benne áll fenn a mindenség. Ezt mondja Kolossebbe Pál, ez azt jelenti, hogy minden ő benne van, és az igazságnak a kinyilatkoztatott része, és a ki nem nyilatkoztatott része egyaránt. Ahogy a János evangéliumban is mondja János, ő teljes kegyelemmel és valósággal, vagy igazsággal, ezt a görög aléteje a kifejezést tartalmazza. Én nagyon szeretem, talán ez a kedvenc kifejezésem a Bibliában, azért, mert ez a valóságot és az igazságot egyaránt tartalmazza, és a görög ez így gondolkodik, hogy ami valódi, az igaz, és az az igaz, ami valódi. Ezt nem én találtam ki, ezt Isten találta ki, hála legyen neki. És mivel Krisztus tehát tartalmazza az igazság, a valóságnak azt a részét is, ami ki van nyilatkoztatva, és azt is, ami nem. Tehát gondoljatok arra, hogy a mennyben is vannak dolgok, amiket még nem tudunk, hogy mi hogy működik. Vagy vannak a Földön is olyan dolgok, szellemi törvényszerűségek, amelyeket még nem tudunk, vagy nem ismerünk. Mert vége láthatatlan Istennek a bölcsessége, és végére mehetetlen az ő útjait ki ismerheti meg. De mivel Krisztusban nincsen káosz, ezért az a szellemi valóság, ami Krisztusban áll fenn, az egy rendszer. De ez nem olyan rendszer, ami egy merev, megváltoztathatatlan struktúra, hanem én úgy mondanám, hogy egy hatalmas mozgó az élet, itt a Zoét értem alatt, a szellemi életet, az élet által fenntartott, átitatott és energizált élő szellemi organizmus. Ez a szellemi valóság, amit teljesen áthat az élet. Egyébként nagyon érdekes, sok mennyei élmény van az egyházban, sok könyvet írtak. Én egyet egyébként olvastam, aki esetleg beszél, vagy tud angolul olvasni, sok fiatalabb is van, akik már iskolában tanultátok kötelezően. Érdemes egyébként néha olvasni olyan irodalmat, ami magyarul nem található meg. Nagyon sajnálom egyébként, nagyon sok olyan könyvet nem fordítanak le magyar, amit kéne, amit meg nem kéne, azt meg lefordítják. De erre ezt most ezt zárójelbe tettem. És van egy Steven Music, CK-val írja a vezetéknevét a végén. Az a címe a könyvének, hogy Life After Heaven, tehát az élet a menny után. És ő ebben a mennyei megtapasztásában egyébként csodálatosan leírja, hogy milyen ez, amikor az élet minden teljesen áthat, és a kapcsolódó valóságok is. És azért jó az a könyv, mert utána, a mennyi élmény után ezt az embert Isten megtanította arra, hogy az igéből hogyan kell felépíteni a szellemi életét. Tehát nem egy mennyi élmény után élt abból, és még 50 ezer órát arról prédikált, hanem neki föl kellett építeni az ige alapján az életét, és Isten erre tanította meg. Amire most ki akartam térni, az a rész, amit nem ismerünk, a ki nem nyilatkoztatott rész, az összhangban van, és egyensúlyban, tehát egyensúlyban és összhangban áll a ki nyilatkoztatott igazsággal. Ez azért lényeges, mert amikor tanításokat hallgatunk, akkor meg kell tudjuk ítélni azt, hogy az a tanítás az helytálló vagy nem helytálló, mert a szellemi életünkben, ha beengedünk nem helytálló dolgokat, annak káros következményei lesznek. És a szellemi valóságnak van egy prioritása. Tehát egymásra épülő dolgok vannak, ezért olvastam fel az igét az elején, a Máté evangéliumában. Jézus építkezéshez hasonlítja, tehát az azt jelenti, hogy van alap, van fal, van tető, és most csak a főbb elemeket mondom. E, Ö, P. Egyensúly, összhang, prioritás. Tehát nem ez, nem az egészség és önsegélyező pénztár. Tehát egyensúly, összhang, prioritás. És nekünk, amikor belépünk a királyságba, vagy elkezdünk az igével foglalkozni, akkor figyelnünk kell arra, hogy abba kapaszkodjunk bele, ami a kinyilatkoztatott része alá van támasztva. Ez a Biblia maga. Tehát ami leíratott, vagy úgy szokták mondani, a logosz. És arra kell építenünk ahhoz, hogy meg tudjuk utána különböztetni a valóságot, vagy a valóságból származó információt a hazugságtól. Tehát sátánnak a hazugságaitól, a hamis tanításoktól és egyebektől. És amit meglátunk, az lesz számunkra kézzelfogható. Tehát, hogyha a valóságot fel tudjuk ismerni, akkor arra fogunk tudni a továbbiakban építkezni. Mert a hazugság össze fog omlani, és egyébként pontosan ez az, amit a hamis tanítók csinálnak, hogy torzítják, tekerik, csűrik, csavarják, roncsolják ezt a szellemi valóságot, ezt a szerkezetet, ezt a rendszert. Lukakat ütnek bele, hamis dolgokat tesznek bele, és utána az az ember, aki nem ismeri úgy az igét, vagy bevesz egy ilyet, utána beleesik ebbe, és akkor összeszurkálja magát, megüti magát, és nem tudják az emberek, hogy miért sérültek, vagy mi okozta a csalódásukat. A szellemi valóságnak a feltérképezésében Szent Szellem segít. Tehát neki ez talán lehet sok funkciója van Szent Szelemnek, ami miatt Isten úgy döntött, hogy ebbe az üvtörténeti korszakba Szent Szelemet elküldi. De egy biztos, hogy már az Ószövetségben is látható az a képlet, hogy így mondjam, hogy minden igaz embernek van egy útja, Istennek pedig van egy vezetés. Ezt a példabeszédekben van egy ige, ezt nagyon szeretem. Ószövetségben ez az egyik kedvenc igém, ez a 4-es fejezet 18-ban van. Az igazak ösvénye olyan, mint a hajnal világossága. Minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Az istentelenek útja pedig olyan, mint a homály, nem tudják, miből ütköznek meg. És ebből látszik az, hogy az igaz embernek van egy útja, és hova halad? A teljes délig. Tehát a világosság az igaz ember életében nő. És ezt már az Ószövetségben Isten megmondta. Már ott kinyilatkoztatta. Tehát, hogyha megtértél, beléptél Isten királyságába, akkor egy jó bizodalmad lehet, hogyha te az igazság útján jársz, és az igével van közösséged, akkor a Szent Szellem téged ezen az ösvényen vezet, és eljuttat a teljes délig. Mert az istentelenek útja olyan, mint a homály, nem pedig az igazaké. Az Új Szövetségben pedig a János evangéliumából hoznám, ezzel párhuzamban Isten, amikor már Szent Szellem, hogy mondjam, kifejezett módon már itt van velünk, tehát már nem csak arról van szó, hogy Isten az igén keresztül, vagy törvényeken keresztül, vagy profétákon keresztül vezet, hanem itt már személyesen a Szent Szellem által vezet minket. A János evangéliumban azt mondja, a bátorító a Szent Szellem, akit az Atya a nevemben küldeni fog, két dolgot mond. Mindenre meg fog tanítani titeket, egy. Kettő, mindenre emlékeztetni fog, amit mondtam nektek. Itt is látható ez a kettősség, hogy amit mondtam nektek, arra emlékeztetni fog, tehát ez már a kinyilatkoztatott igazság. És viszont megtanít arra is, pontosabban úgy mondja, mindenre. Tehát a Szent Szellem, a minden szó itt nagyon fontos, Szent Szellemben végtelenség van. Ő ugyanúgy végtelen, mint ahogy az Atya végtelen, a Fiú is végtelen, és ő benne végtelenül el lehet menni, nagyon, hát ugye végtelenségig. A János evangélium 16-os versben pedig úgy mondja Jézus ezt, hogy ha eljön ő, az igazság szelleme, hát igen, ez az aléteja, azt hiszem itt is az van, útmutatótok lesz. Emlékeztek az Ószövetségben az ígére, amit mondtam, hogy az ösvény, az igazak ösvénye? Na itt is mondja, útmutatótok lesz a teljes igazságban, vagy teljes valóságban. Itt is tetten érhető az. Tehát mindenki bátorodjon, aki Isten királyságába kutat, nem ismer dolgokat, Szent Szellem ki tud nyilatkoztatni mindent, amire szükségünk van. És azt mondja, nem magától fog beszélni, amit hall. Arról. Tehát a valóság mindkét részéről tudósít. Egyrészt, ami a logoszból szükséged van, a leírt igazságból, vagy leírt valóságból, és abból is, arról is tájékoztat, ami esetleg a Bibliában nincs benne, ugye mindenki életében vannak dolgok, amik nincsenek leírva. De Szent Szellemtől tudunk információt kapni. És azt mondja, engem fog dicsőíteni, mondja Jézus, mármint Szent Szellem, mert az enyémből, tehát a teljes valóság Krisztusban van. Azért csodálatosak ezek az igék, és azért lehet bízni, most idézőben mondom, a nicei zsinatban, vagy annak a döntésében, ahol összeállították a könyveket, mert valóban, én azt is olvastam egyébként, hogy már akkor évszázadokon keresztül azért kikristályosodott, tehát ez nem egy ilyen ott kellett kitalálni, hanem egy gyakorlatot ültettek, vagy foglaltak végül is végső formába. Tehát tudni lehetett, hogy mik azok, amik összhangban állnak, mik azok az írások, amik összhangban vannak. És azt mondja, az enyémből, tehát Krisztusból fog meríteni, és azt mondja el. Még hozzáteszi egyébként a János, ezzel összefüggésben van egy ige, az 1 János 2.20-ban és a 27-ben. Az Új Szövetség tanítása szerint a kenetnek is ez a funkciója. Mondja, hogy a kenet megtanít minden, nektek kenetetek van a Szenttől, és ismeretetek van, mindannyiótoknak ismerete van. Tehát a kenet meg is tanít, itt így mondja, a Szent Szellem által a kenet megtanít. És a 27-es versben is mondja, hogy megmarad a kenet. Tehát a Szent Szellemnek a funkciója, hogy ezt a rendszert, ezt a szellemi valóságot megismerteti velünk, és a másik pedig, hogy azokat az információkat, úgymond az üres helyeket képes kitölteni. És itt megint visszatérnék ahhoz, és tulajdonképpen ez a mondandómnak a lényeg, úgy gondoltam, hogy 20 percben ennyit tudok belefoglalni, hogy akkor építkezünk helyesen, hogyha kinyilatkoztatott valóságra egyensúlyban építkezünk. Most én azt gondolom, hogy tehát nagyon sokszor találkozunk Az elmúlt évtizedekben vagy években nagyon sokszor találkoztunk olyan mozgalmakkal vagy tanítási rendszerekkel, amikkel problémák voltak. És ott mindegyiknél tetten érhető szerintem az, hogy nincs meg ez az egyensúly. Tehát Szent Szellem nem fog olyat csinálni, hogy olyan tanítási rendszert hoz létre, vagy olyat mond, ami a Bibliának az összképével, az összegyensúlyával, azzal az összhanggal, amit az igéből látsz, azzal ellentétes. És azért nagyon fontos ismerni az igét, hogy minél szélesebb az ismeretünk az igéről, minél jobban látjuk ezt a rendszert, annál jobban ismerjük Istent, annál jobban ismerjük a szellemi valóságot, és annál jobban látjuk azt, hogy amit hallunk, vagy amit gondolunk, vagy amilyen ötletünk van, mert magunké is lehet, az egy valóságos kinyilatkoztatás a Szent Szellemtől, Istentől, a Szent Szellemen keresztül, vagy az egy téves gondolat, és valami tév útra mentünk ezen a területen. Mert azt kell mondjam, hogy kell, hogy legyen bennünk alázat, és kell, hogy tudjuk magunkról azt is feltételezni, hogy tévedünk. Mert az életben csak ez az alázat fog tudni megtartani minket azon az úton, hogyha kell, akkor vissza tudjunk építkezni, akármilyen mélységig. És Jézus ezt maga egyébként kinyilatkoztatja, mindjárt mondok a Jelenések könyve egy igét. Tehát ez az egyik, hogy vissza kell bontani. A másik pedig, hogyha pedig van egy igazság, amit megszereztünk, és tudjuk, hogy az az, azt meg nem szabad hagyni elveszni, vagy szétmállani. Inkább így mondanám, szétrohadni, vagy kiesni. Nagyon érdekes, hogy a Jelenések könyvébe, mert ugyanis akkor az egész épület, tehát ahogy Jézus mondja, hogy építkezünk, akkor az épület megrodjanhat. Lehet, hogy nem esik szét, vagy nem omlik össze, de megrodjanhat, destabilizálódhat. És Jelenések könyvben nagyon érdekes az az ige ebből a szempontból, amikor az efézusi gyülekezethez Jézus beszél, és azt mondja, hogy az a kifogásom ellened, hogy az első szeretetet elhagytad. Emlékezz vissza, honnan estél ki. Tehát ott történt egy kiesés. Nem volt a helyén. És azt mondja, térj más felismerésre, tedd az első tetteket. Tehát jön az intés, hogy vissza kell valamit építeni. Azt mondja, ha nem teszed, elmegyek, és a mécslábadat kimozdítom a helyéből, ha nem térsz más felismerésre. Tehát kiesett a láb, a mécsláb nem esett ki. Ez lényeges megkülönböztetés. Tehát Isten nem fog azért, hogyha az ember egy téves vonalba kerül, vagy valamit rosszul lát, vagy rosszul gondol, az nem azt jelenti, hogy vége van a világnak. És azért jó az alázat, mert Isten az alázatra mindig kegyelemmel, szeretettel, mindig egy atyai korrekcióval viszonyul. Tehát nem az van, hogy hú, most oda menjek, vagy nem, mert olyat kapok, egy olyan csárdást kapok, vagy hogy is mondta a film, egy lángost, tehát ez a teli tenyeres pofon, hanem az van, hogy Isten korrekciót alkalmaz szeretettel. És vissza tudunk térni a helyes útra. És ennek az egésznek az a célja, hogy amit a Róma levélben mond Pál, hogy hasonlók legyünk a fia képmásához. És ezzel most be is fejezem, le is telt nagyjából az idő. Akik ismernek, tudják, szoktam mondani, hogy nekem az a legnagyobb vágyam, ha én odaállok Jézus elé, a trón elé, ez nagyon bennem él ez a kép, amikor állok majd a trón előtt, ott minden eldől, testvérek. És azt szeretném, hogyha a mester rám nézne, és azt mondaná, hogy jól van. Jól van. És mindannyiunknak egyébként ezt kívánom. Nektek is természetesen. De van egy másik kép is, ami megragadott engem. A trón előtti álláskor. Sose felejtem, egyszer kerestem valamit a szüleimnek a szekrényébe, fiatalabb voltam, és találtam egy igazolványt. Valamilyen papírt kerestem, találtam egy igazolványt. Egy kézilabda bíró igazolványt, és benne volt egy fotó, és nézte egy fekete fél, hogy kerülök én oda? Hát ez lehetetlen. És jobban megnéztem, és akkor láttam, hogy ez nem én vagyok, hanem apám fiatalkori képe. És ezt akarom csak mondani, mert 20 percnél tartunk, hogy én azt szeretném, hogy amikor odaállok, és ez egy fikció, amit mondok, és Isten mutat egy tükröt a trónnál, akkor abban a tükörbe a lehető legnagyobb mértékben azt a képet lássam, amit a mellett álló Krisztus mutat. És azt mondhassa, hogy jé, ez én vagyok. Hát ezt nem is gondoltam volna. És azt gondolom, hogy mindannyiunknak az lenne a csodálatos, hogy amikor odaállunk, akkor megvan a személyiségünk, de valahogy a jelen vonásaink, a karakterünk, a hozzáállásunk, a személyiségünk, az minden tekintetben Krisztusra hasonlít. És teljesen Krisztus képmására hasonlítunk, mert erre rendelt minket ő, ezt mondja Pál ebbe az igébe. Na ennyit szerettem csak volna röviden mondani, egyensúly, összhang és a prioritások, tehát a fontossági sorrend.